Szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a Mária Rádiónak a szombathelyi stúdiójából. Ez itt az Isten műve a család műsor, én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. Folyamatosan beszélgettünk ebben a műsorban a családról, a családban felmerülő örömökről, házaspárok között létrejövő problémákról, gondokról, a gyermeknevelésről, hasonló dolgokról. Egy kis bevezetőt is hadd mondjak most hozzá. Isten műve a család, honnét kapta a műsor ezt a címet? Nagyon egyszerű a dolog. Az Ószövetségi Szentírásban a világ az ember teremtésénél azt olvassuk, idézem, Isten megteremtette az embert a maga képmására, férfinak és nőnek teremtette, megáldotta őket, és azt mondta, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek meg a föld színét. Isten az életet továbbadó erőt adta meg a férfinak és a nőnek, amikor is nem csupán a biológiai életüket kell átadni az utódaiknak, a gyermekeiknek, hanem ahogyan nevelik őket, át kell adni az ő értékrendjüket, felfogásukat, meg kell tanítani őket a világban lévő dolgoknak a kezelésére, különösen a konfliktusoknak a kezelésére, mit, hogyan oldjanak meg. És ez ténylegesen jól történjék, ide nem elég az emberi erő, hanem ide egy komoly, egész életre szóló elkötelezettség szükséges, úgy, ahogyan Jézus Krisztus tanította, amit Isten egybekötött ember szét ne válassza. Ebből is kiderül, hogy itt Jézus egy mélyebb egységre gondolt a férfi és a nő kapcsolatában, amikor házasságot kötnek egymással, amikor egy életre szólóan kell, hogy vállalják egymást, hiszen gyermekeknek adnak életet, és adják a gyermekeiknek a kincseiket, az értékeiket. Valami csodálatos egység valósul meg a férfi és a nőnek a kapcsolatában, a szentségi házasságban, méghozzá egy természet fölötti egység, ami nem természetesen jön létre, hanem amit az Isten és a házaspár közösen valósít meg. Érdemes erre a házastársi kapcsolatra újra és újra visszatekinteni. Jó alkalmak erre a házassági jubileumok, hiszen minden házaspár számon tartja azt, hogy mikor volt az esküvőjük. Úgy alkalmakon 5 év, 10 év, 15 év össztel osztható házassági évek száma esetében nagyon jó, ha Isten áldását kérik a házasságukra. Itt a Szombathelyi Székesegyházban ez is történik meg, minden esztendő júniusában van a jubiláns házaspároknak a megáldása. A püspök atya értékes gondolatokat oszt meg velük, aztán utána megújítják a házastársi kapcsolatokat, és emlékokmányt is kapnak a püspök atyától ebből az alkalomból. Arra gondoltam, hogy itt sorba kérdezem meg azokat a házaspárokat, akik hajlandók a rádió hallgatóival megosztani, hogyan élték meg az előző 5 évet, 10 évet, 25 évet, és most egy olyan házaspárt kérdezek meg, akik 15 éve élnek együtt házastársi kapcsolatban, hogyan oldották meg a gondokat, mit jelent ebben az helyzetben, élethelyzetben számukra az Jóistennel való élő kapcsolat Győri Bélával és feleségével, Kapolcsik Inkával beszélgetek. Isten hozott benneteket Mária Rádió szaváriában.
Szeretettel köszöntjük mi is a rádiónak a hallgatóit.
Köszönjük a meghívást a József atyának.
Örömmel, és örülök, hogy elfogadtátok a meghívást. Kezdjük talán azzal, hogy hány éves házasok vagytok? Én mondtam már, de ti is fogalmazzátok meg.
Hát 15 éve vagyunk házasok. 2008-ban kötöttünk házasságot, 2008 júniusában, itt a Szombathelyi Kálvária templomba. Úgyhogy a 15. házassági évfordulónkat ünnepeltük idén júniusban.
Jó érzésen emlékszel rá vissza, erre a 15 évre, Béla?
Igen, én nagyon jól érzéssel emlékezem rá vissza. A Kálvária templomban 2008. június 14-én kötöttük meg a házasságunkat. A rokonok, illetve hát a József atyának a közreműködésével egy nagyon szép nap volt. Nagyon szép volt a zenei szolgálat is, ugyanis gitáros mise volt ez, és nem is csak házasságkötés, hanem egy mise keretében történt meg a házasságkötésünk. Ezt nagyon fontosnak tartottuk, hogy egy misék keretében történjen.
Ez így. Mikor és hogyan ismertétek meg egymást?
Hát 2004-ben találkoztunk először Budapesten, akkor volt így feltörekvőbe az internet itt Magyarországon, és a nagy divatja volt akkor ennek az internetes csetelésnek, és nagyon érdekes, hogy mi egyáltalán nem társkereső jelleggel csetelgettünk akkor, hanem egyszerűen elkezdtünk egymással beszélgetni, már arra sem emlékezünk egyébként pontosan, hogy ki klikkelt rá kire, vagy hogyan volt ez pontosan, de nem társkereső jelleggel történt, és hát nagyon hamar kiderült, hogy sok olyan közös pont van az életünkben, ami mind a kettőnkre jellemző volt, és akkor, mivel mind a ketten éppen Budapesten éltünk, én is ott dolgoztam már, illetve a Béci is, ezért viszonylag gyorsan felmerült a személyes találkozásnak a lehetősége. Találkoztunk egymással, és akkor az együtt töltött beszélgetések alatt több olyan terület is előkerült, ahol egyértelmű volt, hogy sok mindenben hasonlóan gondolkodunk. Tehát hasonló volt az értékrendünk, hasonló volt a világnézetünk, hasonló volt a gazdasági dolgokhoz való hozzáállásunk, tehát a pénz területén is hasonlóan gondolkodtunk.
2015-ben kezdtünk el járni. 2005-ben kezdtünk el járni, már 2005 márciusában. Kinga nekem nagyon szimpatikus volt, tényleg hasonlóan láttuk a világ dolgait. Ő is vallásos volt, ez számomra nagyon fontos volt, illetve nagyon tetszett, hogy ő is komolyan gondolja a hitét, és hogy rendszeresen jár templomba is, és aztán szép lassanként megkedveltük egymást, illetve egymásba szerettünk, és aztán elkezdtünk járni egymással.
És akkor felfedeztétek egymás értékeit. Inga, föl tudnál sorolni néhány értéket, amit felfedeztél Bélában?
Hát nekem, ami engem azonnal megfogott, ez a Bécinek ez a csendes intelligenciája, tehát ő egy nagyon, nagyon világlátott ember, nagyon sok mindenben otthon van, így a világ dolgaiban, nagyon széles látókörű, nagyon sok mindenről tudtunk beszélgetni egymással, és ő egy abszolút stabil ember, tehát úgy éreztem, hogy egy olyan embert találtam, aki lelkileg is egy abszolút kiforrott egyéniség volt, és hát mind a jó Istennel jó volt a kapcsolata, és ezáltal az embertársaival, meg a világgal is, mert szerintem azért ez összefügg. Ő egy harmonikus személyiség szerintem, akire tényleg lehetett alapozni, és mind a ketten házasságba és családba gondolkodtunk.
De nem az, hogy együtt élünk, összeköltözünk, aztán már meglátjuk, hanem házasságban és családban. Igen. Béla, de hogy élted meg ezt az időszakot?
Kinga nagyon szimpatikus volt számomra, nagyon intelligens volt, sportos, határozott, beleszerettem, nagyon szereti a gyerekeket, ezért is lett óvónő, és ebben a hivatásban dolgozott ő, amikor megismertem itt Szombathelyen.
Ha már egyszer tudjuk, hogy Kingának mi volt a foglalkozása, óvónő, Béla, te mivel foglalkozol?
Én abban az időben a kereskedelemben dolgoztam, Budapesten, aztán most jelenleg a Szombathelyi Egyházmegyében dolgozom, a Szili Látogatóközpontba. A Püspöki Palotának az északi szárnya az látogatható. Én egy tárlatvezető vagyok, aki bemutatja ezeket a régi szép palotatermeket.
No, egyszer majd erről is beszélgetünk, de még odév van. Egyre maradjunk meg a ti kapcsolatotoknál, hiszen most ez a fő téma. Hogyan történt a leánykérés?
Győrbe történt a lánykérés, ugye én szombathelyi születésű vagyok, a Béci győri származású, és Győrbe egy kis csendes kávézóba, ami azóta egyébként már nincs meg, megszűnt, ott kérte meg a kezem. Először csak ugye ez így kettőnk között történt, aztán később a nagy család előtt is megkérte a kezem.
És te boldogan adtad,
és én igen mondtam, és rá körülbelül 2 évre házasságot is kötöttünk, tehát 2008 óta vagyunk házasok.
És azóta most már idestúva 15 esztendő telt
így
el.
Van.
Mennyi idősek a gyerekeitek?
két gyermekünk van, a kislányunk 14 éves lesz most júliusban, úgyhogy ő már kiskamasz, a kisfiunk pedig 7,5, ő pedig most kezdi az első osztályt, most megy majd iskolába.
Hogy tudjátok kezelni ezt a kiskamaszt? Ugye Kinga, azért te hosszú ideig cserkész voltál, tehát ifjúsági munkát is keményen végeztél, kis cserkészekkel is foglalkoztál valamilyen szinten, van tapasztalatod, hogyan élitek meg ezt az életkorát a lányotoknak? Sok szülő panaszkodik, hogy nem bír velük.
Hát nem egyszerű, igen. Tehát mi azért azt tapasztaljuk, hogy nagyon sokat kell velük beszélgetni. Tehát ez egy nagyon érzékeny periódus a mai kamaszoknál. Nagyon sok dolog éri őket a külvilágból, ami szerintünk nem egészséges, vagy legalábbis a keresztény értékrenddel nagyon nehezen összeegyeztethető. És nekünk igazából ez jelenti a legnagyobb problémát jelenleg, hogy a külső világból érkező liberális nyomást egy kicsit tompítsuk otthon, illetve hát így próbáljunk azért nagy takarítani a kis fejébe, lelkébe, hogy próbáljuk azon az úton tartani, ami keresztény szemmel számunkra normálisnak tekinthető. Sokat beszélgetünk vele, és hát próbálunk vele egy bizalomteljes kapcsolatot kialakítani, illetve hát ugye ebbe az életkorban neki már nagyon fontosak a kortárs kapcsolatok, úgyhogy amiben szerintem mi szülők tudunk segíteni, hogy olyan kortárs kapcsolatok felé terelgetjük a gyerekeket, ami a mi értékrendünknek megfelelő, tehát itt ugye visszakanyarodnék a cserkészethez, én is ugye 15 évig cserkészkedtem, és most ő is cserkészkedik, és ez egy olyan közösség, ahol azért hozzánk hasonló gondolkodású szülők gyermekeivel van együtt, eleve ez a cserkész csapat is egy plébániai közösséghez köthető, tehát azért ez egy elég jó, erős ellenpólus az iskolai társakkal szemben, vagy a világ nyomásával szembe. De hát megküzdünk mi is a kamaszkornak a meg annyi nehézségével, mint a hozzánk hasonló szülők többsége.
Béla, te apaként hogy állsz a kamaszlányodhoz, vagy a kis kamaszlányodhoz?
Hát én azt tartom fontosnak, hogy ott kell lenni számára, tehát hogyha ő el akar mesélni valamit, akkor az ember hallgassa meg, bármiről szeretne mesélni, hogyha bármit elmond az életéből, bármit megoszt velünk, akkor ott legyünk, meghallgassuk őt, és adott esetben elmondjuk a saját véleményünket, próbálunk adott esetben egy más szempontot, vagy véleményt elmondani. Tehát mindenképpen szeretnénk, hogyha elmondaná nekünk a dolgait, és megpróbáljuk ezt adott esetben jó irányba terelni.
Ma délután keresett meg engem egy apuk, akinek nagy lánya van, az egy kicsit nagyobb, mint a kis kamasz, tehát 15-16 éves lehet a leányzó, aki tel van keserűséggel és fájdalommal, hogy makacs saját feje után megy, és hát a szülők mondhatnak, amit akarnak. Látok, ez akkor nem így működik.
Igazából ezek a problémák nálunk is megvannak, szerintem gyerekfüggő is, ő azért egy szabálykövetőbb típus, tehát már amennyire egy a körzetünkben látjuk a hozzá hasonló kamasz gyerekeket, szerintem ő azért a szabálykövetőbbek közé tartozik, de hát ez egy ilyen életkor, szerintem szülőként ezzel kénytelenek vagyunk együtt élni, végülis ezen mindannyian átestünk, tehát mindannyian voltunk kamaszok. Úgyhogy egy kicsit így próbáljuk beleélni magunkat az ő jelenlegi helyzetébe, és azért nagyon fontos az, hogy tényleg pozitív családi mintát lássanak a gyerekek, és hát a személyes életünkön keresztül próbálunk neki mintát adni, aztán hát majd meglátjuk, hogy mi sül ki belőle, végül is egy idő után már úgyse lesz ráhatásunk a dolgaira, inkább abba reménykedhetünk, meg hát imádkozunk is azért elég gyakran, hogy meg tudjanak ők maradni a jó úton.
Béla, te mit teszel ehhez hozzá?
Én is ezt tartom fontosnak, hogy ott legyünk számára, meghallgassuk őt, és adott esetben elmondjuk a mi észérveinket, és ezzel próbáljuk meg befolyásolni, és esetleg más szempontokat, tehát azokat a keresztény szempontokat felsorolni neki, amiket ő mondjuk nem hall az osztályba, vagy az osztálytársnőitől, hanem mindenképpen a keresztény szemszögből is lássa azokat a dolgokat, amiket nekünk elmesél.
Hogy van ő a virtuális világgal, a mobiltelefonnal? Nyomkodok, nézegetek, addig, amíg kedvem tartja, vagy pedig valahogy ezt leszabályoztátok?
Hát szabályozzuk, de hát ugye azért kiskamasz, tehát ők azért már könnyen kijátszák a szülőket, tehát igazából itt is szerintem az őszintesség a legfontosabb, hogy őszintén lehessen vele erről beszélni. Mi, amit igazából problémaként élünk meg, ez az influencer világ, tehát ezek az influencerek nagyon nagy hatással vannak a mostani kamaszokra, és azért nem mindegy, hogy ők milyen értékrendet közvetítenek, vagy milyen véleményt formálnak, és hát ez ő rá is hat, nyilván egyelőre még megbeszéli velünk a dolgait, és ezáltal azért el tudjuk mondani adott esetben a mi észérveinket, vagy mi az, amivel mi nem értünk egyet, vagy amit mi másképp tapasztaltunk meg, de hát vannak vele csatáink, tehát ezt nem tagadjuk, tehát vannak vele csaták, vannak nézeteltéréseink, próbáljuk kezelni ezt itt családon belül.
Én szerintem a teljes tiltás az sosem hasznos, és én azt gondolom, hogy az lenne a jó, hogyha ő ezeket a csatornákat ésszel tudná használni, hogyha megvan a tanulás, hogyha megvannak a kötelező dolgok, akkor miért ne csatlakozhatna az internethez, miért ne nézhetne filmeket, viszont fontos az, hogy először meglegyen a kötelessége, illetve én azt se tartom jónak, hogyha eltiltanánk ezektől az influencerektől, ezektől a behatásoktól, vagy az, hogy most ne hallgathasson zenét, vagy ne legyen kedvenc énekese, hanem az a fontos, ugye, hogy egy egyensúly legyen a kötelesség, illetve a szórakozás között.
Komolyan, mert nagyon-nagyon örülök mindennek, amit elmondtátok, és azt gondolom, hogy talán a kedves hallgatók közül is nem kevesednek tudnak segíteni, vagy kérem, mi ezt megéljük, nálunk ez működik, akkor más is megpróbálhatja, hogyan kezelje a kiskamasz vagy nagykamasz gyerekét. Nem csak a kicsiről, a Berciről is mondjatok valamit.
Hát ugye most kezdi az iskolát, őt már egy más úton próbáljuk terelni, ő most egy egyházi iskolába fogja megkezdeni az első osztályos évét. Hát úgy gondoljuk, hogy azért ő mivel kisfiú, meg hát ő azért egy keményebb mag, már most érezzük, ő neki azért jót fog tenni egy kicsit vallásosabb keretek között a kamaszodás. Aztán majd meglátjuk, hogy hát mi sül ki belőle, de azért szerintem egy egyház intézménybe is azért más behatások érik a gyerekeket, tehát mindenképp azt gondolom egy védettebb közegbe fog ő belecsöppenni. Aztán meglátjuk, hát nagyon bízunk benne, hogy jól fogja magát érezni, jó osztálytársai lesznek, jó közösségbe lesz, mert azért az nagyon fontos, hogy a gyerekek az iskolai éveiket milyen érzésekkel élik le, illetve milyen behatások, benyomások érik őket a kortárs kapcsolatokon keresztül.
A családi kapcsolatok, szülő-gyerek, de most nézzük az apa-anya kapcsolat. Én azt látom a családoknak az életében, hogy nem minden kapcsolat konfliktusmentes, sőt, ilyen nincs is, hanem van, akik jól kezelik, jól tudják kezelni, van, akik nem, azokat a helyzeteket, amik óhatatlanul előfordulnak a férj és feleség, anya és apa életében. Nálatok ez hogy működik?
Hát hétköznapi konfliktusok nálunk is előfordulnak, de azért szerintem az nagyon fontos, hogy mi azért, amikor házasságot kötöttünk, azért az érzelmeken túl, vagy azon kívül, hogy szerelmesek lettünk egymásba, azért sok minden olyan alapvető dologba is stimmelt a mi kapcsolatunk, ami nélkül szerintem azért nagyon nehéz, főleg a mostani világban egy házasságot jól működtetni. Tehát ilyen volt ugye nálunk a közös értékrend, mi mind a ketten végülis gyakorló katolikus családból jövünk, mind a ketten éltük is a vallásunkat, tehát nem csak a kötelező köröket tudtuk le, hogy megkereszteltek minket, első áldozók lettünk, bérmálkozók lettünk, hanem tényleg mind a ketten rendszeresen templomba járunk, gyakoroljuk is a vallásunkat, illetve hát az életnek sok területén mi nagyon hasonlóan gondolkodunk, egy irányba nézünk, és azért azt gondolom, hogy a hétköznapi konfliktusokat ezáltal azért mi könnyebben meg tudjuk oldani, még ha vannak is surlódások, azt általában meg tudjuk beszélni. Olyan jellegű nagy hétköznapi konfliktusaink, ami tényleg minden hétköznapunkat érintene, olyan nálunk nem nagyon fordul elő, vagy pedig hát meg tudjuk beszélni, meg tudjuk oldani, és hát nagyon fontosnak tartjuk a bocsánatkérést, hogy tudjunk egymástól bocsánatot kérni, hogyha akaratunkon kívül, vagy akár akarattal megbántjuk a másikat.
A gyerekek mindennek tanúi?
Igen, és ezt fontosnak tartjuk. Ezt is fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek lássák azt, hogy igen, hát minden családban vannak surlódások, konfliktusok, de hogy tudjunk a másiktól bocsánatot kérni, és lássák azt, hogy akkor is szeretet van közöttünk, hogyha adott esetben esetleg előtte vita volt, vagy veszekedés volt.
Konfliktus helyzet a családban is azok megoldása, amiről feleséged Kinga beszélt.
Igen, én is nagyon fontosnak tartom, hogy amikor a Kingával összeházasodtunk, akkor egy hívő katolikus lány volt, akivel adott esetben nem kell veszekedni azon, hogy most akkor vasárnap elmegyünk-e misére, vagy nem megyünk el misére, és amikor mi összeházasodtunk, akkor azonnal nem tudtunk összeköltözni, mert a Kinga még itt dolgozott Szombathelyen, én meg Budapesten, és aztán 2009-ben tudott Kinga, tehát egy évvel a házasságkötésünk után felköltözni Budapestre, de akkor már ott volt a Franciska lányunk is, és aztán 2009-ben költöztünk igazándiból egybe, és akkor kellett összecsiszolódnunk. Ez nem volt könnyű, mert hogy ugye mi hárman kellett összecsiszolódnunk. De aztán szép lassanként kiismertük egymást. Igaz, voltak azért összezördüléseink egymás között, de ezt próbáltuk mindig megbeszélni, próbáltuk egymásnak az érzéseit, meg a lelki állapotát figyelembe venni. Így is azért voltak nagy hallgatások, meg összezördülések. Kinga nehezen szokta meg például Budapestet, ő inkább a Szombathelyt részesítette volna előnybe, és ott volt a nagyváros, ott volt a kisgyerek, akivel ő egész nap együtt volt, és aztán én utána fáradtan hazajöttem a munkából, és aztán ezért voltak, mindenki más szeretett volna csinálni, és azért összezördülések voltak köztünk, de aztán szép lassanként én megpróbáltam jobban odafigyelni Kingának az igényeire, Kinga is megértette, hogy munka után adott esetben fáradt vagyok, és aztán azért 2 évig éltünk egyébként így Budapesten, és a végére azért azt mondhatom, hogy sikerült összecsiszolódni. Én például egy kicsit besegítettem neki a háztartásba, amit ő nagyon szívesen vett, amihez én viszont nem voltam hozzászokva, ugye a családból, ahonnan jövök, ott a hagyományos munkamegosztás volt, tehát hogy a fiúk azok kint dolgoznak a kertbe, a lányok meg bent dolgoznak a háztartásba, úgyhogy aztán én is egy kicsit besegítettem Kingának a mindennapi munkába, ott a házon belül, és ez azért tetszett neki, illetve egy kicsit mentesítettem, neki se volt egyszerű a kisgyerekkel plusz a háztartást vinni, úgyhogy próbáltuk azért közösen megoldani ezeket a problémákat.
Olyan jó hallgatni benneteket. Komolyan mondom, az szépen elmondjátok, hogy hogyan oldjátok meg a mindennapi gondjaitokat és problémáitokat, feszült helyzeteiteket. Miért nem csinálják ezt mások hasonlóképpen? Én azt tapasztalom, hogy belemennek a házasságba nagyon sokan, és ha valami úgy nem úgy jön össze, hogy szeretnék, nem passzolnak össze ezért azért amazért, akkor egyik jobbra, másik balra. Miért? Miért nem lehet így kezelni problémakört, problémahelyzeteket, mint ahogy ti kezelitek? Kinga, te óvónő vagy, jobban belelátsz talán a családoknak az életébe.
Hát én azért azt tapasztalom, hogy így a környezetemben, hogy nagyon sok olyan család van, ahol olyan emberek kerülnek össze, vagy kötnek házasságot, akiknek igazából nem szabadna házasságot kötni egymással, tehát olyan alapvető dolgokba különböznek, ilyen például a világnézeti különbözőség, ami nagyon sok mindent von aztán később maga után, tehát ez lehet, hogy az elején még nem jön ki, amíg fiatal házas valaki, vagy még ugye fűti a szerelem a házasságot, nem mint a később nem fűt, mert a miénket is fűti még mindig 15 év után is, de hogy az élet az amúgy is fog magával hozni egy csomó minden problémát, meg konfliktus helyzetet, és hogyha még az alapvető dolgok is vitás kérdésé válnak, akkor szerintem ez nagyon hamar megborulhat, vagy nagyon hamar gyenge lábakra kerülhet egy házasság, és lehet, hogy emiatt is van az, hogy rengeteg ember nem marad együtt, vagy elválnak, vagy nem tudják úgy kezelni a konfliktusaikat. Egyébként olyan érdekes, hogy így az életünk első 2 éve, végül is amikor nekünk úgy össze kellett csiszolódni, tényleg mint család, tehát már ugye hárman voltunk, meg volt a Franciska, akkor annak ellenére, hogy tényleg nekünk ott senki segítségünk szinte nem volt, talán csak a húgom, aki akkor éppen még egyetemista volt ott Budapesten, de hát neki is végül is megvolt a saját élete, hát ő nem tudott ott nekünk hétköznapi szinten segíteni, csak mondjuk extrém helyzetekben azért mégis volt valaki, akire támaszkodhattunk, de pont emiatt az egymásra utaltság miatt muszáj is volt egymásra támaszkodnunk és megoldanunk ezeket a helyzeteket, és így később visszagondolva minket ez pozitív irányba tolt el ez az élethelyzet, hogy a hétköznapi dolgainkat, és be kellett segíteni egymásnak most akár a háztartás területén, vagy tehát én azért nagyon sokat voltam a gyerekkel kettesbe, és meg kellett oldanom, tehát most a nagyváros ellenére meg kellett úgy oldanom a gyerekkel a közlekedést, az ügyintézést, és hát megoldottuk.
Tehát én, amit nagyon fontosnak tartok a mi kettőnk életébe, hogy együtt éljünk, tehát hogy a másik fél is tudjon az én életemről. Nagyon fontos, hogy az érzéseimről, a saját érzéseimet, azt elmondjam a Kingának, illetve azt is fontosnak tartom, hogy a Kinga is mindig elmondja az érzéseit az adott történésekkel kapcsolatba, és akkor így az ember jobban megismeri a másik felet, jobban tudja, jobban megismeri, hogy a másik fél mire gondol az adott helyzetekbe, és adott esetben mondjuk vigyázok is arra, hogy én ne sértsem meg az ő érzésvilágát. Tehát én inkább azt tartanám problémának, hogy túl keveset beszélnek a házaspárok egymással, és hogy mindegyik éli a külön életét, mindegyik a külön munkahelyen dolgozik, és adott esetben nem beszélnek eleget egymással a házaspárok, és nem tudják, hogy napközben is mondjuk mi van a másikkal. Ezért szoktunk egymással üzeneteket is váltani, tehát hogy vagy, jól vagy, minden jól megy a munkahelyen is, és én úgy gondolom, hogy ez fontos, hogy meglegyen ez az állandó, szinte állandó kapcsolata másik féllel.
Sajnos itt meg kell szakítanom a beszélgetést, mert hogy lejárt a műsoridőnk. De semmi sincs veszve, 2 hét múlva, december 5-én folytatnak tovább a beszélgetés Győri Bélával és Kapolcsi Kingával, az ő házas életükről, az ő házasségekben felmerülő örömeikről és problémáikra. Én kívánok a kedves rádióhallgatóknak gyönyörű szép napokat, és ha úgy ítélik meg, akkor 2 hét múlva újra kapcsolják be a rádiót, december 5-én reggel 8:30-kor, és hallani fogják Isten műve a család műsort. Én Horváth József vagyok, a műsornak a szerkesztője. Áldott szép napot kívánok a Mária Rádió minden hallgatójának.